Hallgassuk a továbbiakban is dr. Guzeo András ideggyógyászt, pszichiátert. Itt még visszatérve a feszültségváltozásokra, aurára, nagyon érdekes példával élt, hogy a növények esetében is él ez a történet, a két cseresznyefa esete.
Igen. Döbbenetes volt, hogy együtt nőttek már, és hatalmasak lettek, és gazdának útba volt. Kettő sok volt egy picikét, és ezért úgy döntött, hogy az egyik fát kivágja, anélkül, hogy a másikhoz hozzáért volna, hogy a gyökérzetet bántotta volna, ennek ellenére a másik fa 6 órán belül lehervadt, és szintén elszáradt. Tehát a fák érzékelik egymást, a növények érzékelik egymást, és számunkra láthatatlan erővel kommunikálnak. Hogy ez hogy van erre, az FBI-nak az egyik volt főnöke, aki miután maszek lett, akkor nyitott egy hazugságvizsgáló intézetet, és hát ezzel dolgozva mérte a felszínen az áramokat, és a vizsgálat közben, hogyha az ember nem mond igazat, akkor olyan feszültségek keletkeznek benne, amit az illető észre sem vesz, de a szervezete erre reagál, megváltozik a hangja egy picit, és megváltozik a mimikája. És egyszer az az ötlete támadt, hogy mi lenne akkor, hogyha itt a szoba ablakánál lévő fikuszra rákapcsolnám a hazugságvizsgáló készüléket. És rákapcsolta. És a legnagyobb megdöbbenésére áram volt bennük, és ez az áram követte az ő hangulatának a változásait. Tehát a velünk együtt élő növények, azok veszik a rezgéseinket, és valószínűleg használják is. Közismert dolog az, hogyha szép virágom van, és gyakran oda megyek és nézem, az sokkal jobban növekszik, szebbé válik, mint az, amire rá sem nézek. Tehát hasonló jellegű dolgot az agykontroll tanfolyamokon is tanítanak, hogy ültessünk el néhány búzamagot, tegyünk rá egy nedves itatós papírra 2 tányérba, az egyiket nézzük meg naponta, a 2 méterrel arrébb lévő tányért ne, de ugyanúgy locsoljuk, és amelyikre ránézünk és rámosolygunk, az sokkal jobban, erélteljesebben fog nőni, gyorsabban fog nőni, mint az, amelyikre nem nézünk rá. Tehát mi élünk, sugárzunk. Ezt a sugarat mi nem veszük észre. Ezt az aurafotózás láttatni tudja az emberrel, és ezt ma diagnosztikai célokra is fel lehet használni. És jönnek azok a technikák, amelyek ebbe az irányba mozdulnak el, hogy a szervezet biorezonanciáját, biorezgéseit mérik, és ebből próbálnak diagnózist felállítani, és esetleg a kezelésben segíteni. Amikor egy picit ilyen dolgokkal olvasgattam, akkor egy abszolút megdöbbentő eset került a látóterembe. Egy kolléganő Angliából Indiába ment, és hosszabb időt töltött Indiában. Pár hónap után hazament, és nagyon rosszul volt. Emésztési panaszai voltak, állandó gyomorfájás, gyomorgörcs, mindenféle egyéb problémával, és hát elment kivizsgálni. Ilyenkor mi az első? Egzotikus területről jön, bélférgek, bélbaktériumok megváltoznak, és megnézték. Által szedték, semmit nem találtak. Semmi kórokozó nem jött ki, de ő meg egyre rosszabbul lett. A végén mindent megcsinált, és azt mondták, kedves kolléganő, itt mi nem tudunk tovább lépni, menjen haza, és egyen bőségesen sok vitamint, és a többi is majd a szervezet rendbe teszi magát. Tehát ő meg egyre rosszabbul lett, és fogta magát, és lement egy közelébe lévő ilyen biorezonanciás intézetbe, ahol rátették a műszereket, és megmérték, hogy milyen rezgések vannak a szervezetében, és a mérést végző kollega teljesen megdöbbent. és nem merte megmondani a kolléganőnek, hogy miről van szó. Ugyanis a belegben veszettség vírusának a frekvenciáját vélte megtalálni. A veszettség vírusa, azt tudjuk, hogy az idegsejtek mentén terjed. Én arról nem hallottam, hogy a belegben is ott lehet, persze ez csak az én tudatlanságomat mutatja. Foglalkoztam egy időben sokat a veszettséggel, tehát szövettanilag is diagnosztizáltam veszett embereket, és ismerve a témát, el se tudtam képzelni, hogy itt beleg területén ilyen legyen. Ő sem merte megmondani a kolléganőnek, és elővette azt a frekvenciát, amivel a veszettség vírusát meg lehet ölni, megkezelte a kolléganőt, és teljesen meggyógyult. Azok után, hogy a hagyományos orvoslás lemondott róla. Tehát, ha a biorezgések révén ilyen információkhoz juthat az ember, ami messze túlhaladja a hagyományos akadémiai orvoslásnak a határait, akkor ezzel érdemes foglalkozni. Persze vigyázni kell, mert nagyon sok a kókler, aki a legegyszerűbb, legprimitívebb készülékből jóslásszerűen próbál diagnózist mondani, és elvonja a beteg figyelmét a komolyabb kezelési lehetőségektől, és akkor azért baj van. De ettől függetlenül ez egy olyan technika, amelyik fejlődik, és vannak olyan modern, nagy teljesítményű készülékek, amikkel egyszerűen fantasztikus eredményeket lehet elérni. Nem akartam hinni, és én magam is alávetettem magamat egy ilyen vizsgálatnak. Érdekes volt az eredmény, és hatékony volt a kezelés.
Na menjünk tovább. Létezik-e gondolat átvitel? Biztos vagyok benne, hogy igen. Itt is számos példát hoz elő, és tényleg aranyos dolog ez, és szerintem minden kutyás családban tapasztalták ezt, hogy a gazdi még sehol sincs, de a kutyuli már ott ül a bejárati ajtónál, és várja haza.
Igen. Nagyon izgalmas ez az egész téma. Anekdotákat lehet olvasni könyvekben, hogy a családtagok egymástól távol vannak, vagy ikertestvérek például egymástól távol vannak, és azonos időben azonos dolgot csinálnak, azonos időben azonos dolog történik velük. És egy ilyen eset például az, hogy a mama New Yorkban egy kávéházban éppen kávézik, és hirtelen rossz érzése támad, hogy a leányával valami baj lehet a földrész túlsó oldalán, Kaliforniában, és félrevonul, fölhívja idegesen a lányát, hogy jaj, mi van veled? És akkor mondja, jaj, anyu, ne idegeskedj, most volt egy autókarambolom, csak az autó tört össze, nekem semmi bajom nincsen. De hogy lehet az, hogy a mamának pont most jön az az érzése, hogy a lányát fölhívja, mert esetleg valami baja van? Tehát itt valamilyen összeköttetésnek kell lenni a kettő között. Másik teljesen hasonló saját élményem. Egyik reggel beszélgetek még munka előtt egy kollégával, egy megrendelést adtam le, és szóba kerültek hasonló okkult dolgok, és mondja, hogy hát képzeljem el, nem olyan régen, az édesapja kórházban volt, és két hétig kezelték, és már egészen jó volt, és arról volt szó, hogy a mai nap haza fog jönni, és neki olyan rossz érzése támadt reggel 7 óra tájban, és gyorsan fölhívta a bátyját telefonon, aki a kórházban dolgozik, hogy te, bátyó, menj már át, nézd meg apámat, mert olyan rossz érzéseim vannak. Mi van vele? Azt mondja, itt állok mellette. Most halt meg. Honnan jött neki ez az érzése pont most? Valószínűleg onnan, hogy a bátyó rágondolt, vagy lehet, hogy éppen édesapjának az utolsó gondolatát fogta meg üzenet formájában, mivel nagyon gyakori az, hogy az egymással szorosabb kapcsolatban lévők közötti ilyen biorezonanciás kapcsolat élénkebb, és fogják egymás adását, és veszik. És számos ilyen jellegű dolog és bizonyíték jellegű leírás van, hogy ilyenre van bizony gyakorlat. Az első ilyen jellegűt azt még Einstein tervezte meg egy-két munkatársával. Pontosan a relativitás elméletét akarták bizonyítani, és nem egészen ez lett belőle. A 30-as évek elején fedezték föl az agy elektromos tevékenységének a vizsgálatára alkalmas készüléket, az EEG készüléket, ami ma már rutin, nincs olyan kórház, ahol ezt a készüléket ne használnák mindennapos vizsgálatokra. És az EEG vizsgálatnál és az EEG laboratóriumot is úgy építjük ki, hogy egy teljesen árnyékolt szoba legyen, ahol a falba elvezetett áram, normális áram, 50 herces frekvenciája ne zavarjon, mert annyira fel kell erősítenünk az agynak a gyönge jeleit, hogy a falból sugárzó áramot is felerősítjük, és az teljesen modulálni fogja az agy elektromos tevékenységét. Tehát úgynevezett Faraday kabinokban kell ezeket a vizsgálatokat végezni. Építettek két Faraday kabint egymástól 16 méter távolságra, mindegyikben egy ágy, egy EEG vizsgáló készülék. Hoztak két embert, akik nem ismerték korábban egymást, összeismertették, kaptak negyed órát, hogy egymásra hangolódjanak, és ezt követően lefektették a Faraday kabinba az ágyra, felszerelték az EEG elektródákat, és elvezették az agy elektromos áramát. És az egyik betegnek, az egyik embernek a szemébe világítottak egy lámpával, erre a szem rögtön reagált, a pupillája összehúzódott, és a fényinger hatására a szem, a látóideg egy ingerületet vezetett az agykéregnek a látó központjába, ahol földolgozta ezt a fényingert, és megváltoztatta a normál EEG görbét, ami jellegzetes, ilyen, úgy hívjuk ezeket, hogy kiváltott válasz, mert a fényingerrel kiváltottam egy választ. Az érdekesség az az volt, hogy ezzel pontosan egy időben a 16 méterrel arrébb lévő Faraday kabinban fekvő embernek az agy tekervényeiben, a látókéregben ugyanaz a jel jelent meg, ugyanabban az időben, mint annak, akinek a szemébe világítottak, pedig neki nem világítottak a szemébe. Tehát a két agy valamilyen összeköttetés, láthatatlan összeköttetésben volt, ami nem áram jellegű, mert az áramot a Faraday kabin kiszűri, de az elektromágneses hullámot nem. És valószínűleg az vitte át ezt az ingerületet.
Állatoknál is működik, érdekes módon.
Igen. Az állatok azok nagyon-nagyon jól érzékelik az embereknek a rezgéseit. Egy amerikai elfekvő otthonban, ahol olyan emberek vannak, akik elköltöznek közülünk, az otthonnak van egy macskája. És ez a macska arról híres, hogy megérzi azt, hogy ki fog meghalni. És a halála előtt 4 órával már odaül az ágy szélére, és dorombol, és nyalogatja a kezét. És az ápolók ezt már ismerték, és hogyha valakinél ez bekövetkezett, akkor rögtön értesítették a hozzátartozókat, hogy nagyon közeleg a vég. Tehát az állat érzékel valamit, amit mi nem tudunk még felfogni, hogy mi az. És ezt időhöz kötötten érzékeli. Az is érdekes, hogy ha aura vizsgálattal foglalkozunk, és követjük az aurának az alakulását, ha valaki elköltözik, az aura nem szűnik meg azonnal. 4-6 óráig az aura még kimutatható. Megfigyelték azt, hogy van olyan ember, akinek 6 napig még az aurája észlelhető. És amíg az arra észrelhető, addig a test nem indul oszlásnak. Hihetetlenül izgalmas. Tehát még van mit kutatnunk ezen a területen, és picit elkanyarodtunk a gondolkodástól, tehát ez...
De mintha összefüggne, ezek mind összefüggnek egymással egyébként, amiről beszélünk, sőt, itt még ez a megérzés kérdésköre is kapcsolódhat ide szervesen, ugyebár, hogy bizonyos frontokat hogyan érzünk meg, és mi, hogy jelez a szervezetünk, holott még sehol nincs.
Igen. Ha Münchenben van még a front eleje, a migrénesek itt már üvöltenek, mert fáj a fejük és kapkodják a gyógyszert. Miért van ez? Azért, mert a frontok elektronokat tolnak maguk előtt. És hogyha ezek az elektronok megegyeznek azokkal, amelyeket az én szervezetem is produkál, akkor felerősítik a működését. Ha ellenkezőt hoznak, mi negatív töltéssel dolgozunk általában, ha pozitív töltést hoz a front, akkor legyengíti a szervezetem működését, és én fáradtabbnak érzem magam. Ha két front találkozik fölöttünk, egyik pozitív, a másik negatív, akkor az szikrázni fog. Villámlik és dörög. Na most, ha csak egy front jön, egyfajta elektromos töltéssel, akkor azt mi nem érezzük meg. De azt tudjuk, hogy a front idején bizonyos betegségek, szívhalál és a többi gyakrabban jönnek. Bizonyos frontok idején, minthogyha kaszás végig járna. Sorba halnak az emberek, azok, akik már napok óta készülnek elköltözni, és nem tudnak elmenni. És jön egy front, és akkor egy csapásra, mint hogyha minden befejeződne. Tehát a környezetünk elektromossága nagyon nagy hatással van a szervezetünkre, és ezt mi nem tudjuk. Csak később fogjuk észrevenni, vagy észleljük, hogy itt valószínűleg valamilyen külső hatás lehetett. Ezt a rendelőben is nagyon gyakran lehet látni, mert egy időben hasonló problémák nagyon gyakran jelentkeznek. És már a harmadik beteg panaszkodik ugyanarról, hogy tegnap, jaj, nem tudom, mi volt velem tegnap, de én olyan rosszul éreztem magam, és a többi. Mi? És akkor megnézi az ember az időjárást, és akkor látja, hogy igen, ma estére fog bejönni a front. Tehát megadja a jelzést.
Ami még a gondolat átvitelhez kapcsolódhat, hogy mitől van az, hát egyértelmű a szeretettől és a gondoskodástól, hogy az a gyerek sokkal gyorsabban meggyógyul, aki mellett ott az édesanyja, mint aki mellett nincs.
Ez egy régi tapasztalat és egy régi orvosi megfigyelés, amit gyerekgyógyász professzorom adott át nekünk, hogy azok a gyermekek, azok a súlyosan beteg, praktikusan halálra ítélt gyermekek vírusfertőzések miatt. Ma már egyre kevesebb ilyen van, de az én orvostanhallgatói korom előtti időben még poliomielitis járványok voltak, amiben nagyon sok gyermeket vesztettünk el, hogy ott vannak a gyermekek, és a legjobb ápolás ellenére is sorba veszítik el őket. Még ugyanazzal a problémával, ugyanolyan súlyossággal az a gyermek, aki mellett az anyja ott ül, az életben marad. Tehát az édesanyja tud valamit. Olyant, amit a legjobb nővéreink sem tudnak. És ez az anyai szeretet, ez részben rezgésben, a belső érzésekben, a gondolatok által keltett rezgésekben megnyilvánul. És ezt át tudja adni a gyermeknek. Ezzel sugározza a gyermeket. Energiát ad neki. Áthangolja a szervezetét olyanná, hogy az le tudja győzni az ellenséget. És ez óriási erő. Hiszen régóta ismert az, hogy ha valakiért együtt gondolkodnak, együtt imádkoznak, az hamarabb gyógyul meg, vagy esetleg egy menthetetlen problémából csodával határos módon megmenekül. Egy kísérletet is végeztek. Szívinfarktuson átesett embereket két csoportra osztottak. Tudjuk azt, hogy akinek már volt egy infarktusa, ott a következő infarktusnak nagyon nagy az esélye az elkövetkezendő egy évben. A visszaesésnek. Ha nem vigyáz, akkor különösen. És ugyanolyan gyógyszerelés mellett a két csoport közül az egyik tagjaiért személy szerint imádkoztak, a másik tagjaiért nem. És amikor összehasonlították egy év múlva a két csoport egészségi állapotát, akkor azt vették észre, hogy lényegesen kevesebben estek vissza azok közül, akikért imádkoztak. És akikért nem, azok maradtak. És gyakrabban lettek betegek, gyakrabban estek vissza, sokkal többet veszítettek el egy év alatt közülük, mint azok közül, akikért imádkoztak. Tehát a közös gondolkodásnak óriási jelentősége van, és ez, amit ma nem akarnak hinni, és részben üldözik, sarlatánságnak nevezik, és tűzzel vassal írtják.
Mai műsorunk zárásaként néhány szóban beszélgessünk a szavak erejéről. Bizony-bizony kimondott szónak van ereje.
Igen. A régi mondás azt mondja, hogy ha parázssal akarsz megdobni magad valakit, akkor magadat égeted meg. És a szavakkal is így van. Hogyha valakire rosszat mondunk, akkor nem biztos, hogy azok elérik az illetőt. Gyakran elérik. És ha az bekerül a gondolkodásába, akkor az bajt okoz. Ha én vagyok rossz indulatú, akkor a gondolataimba ez megfogalmazódik, és kering. És ezeknek a negatív gondolatoknak negatív rezgései vannak. Ezek a rezgések, ezek a fénysebességgel terjedve az én szervezetemet is áthatják, és nagyon erősen érintik, hiszen ez az legelső terület, amin a gondolataim rezgései átmennek. És a sejtjeim ezek szerint rezegnek. És ha én rossz rezgést kapok, akkor rosszul fogják érezni magukat a sejtjeim, és lehet, hogy lesz olyan sejt, amelyik átalakul, és rossz indulatú átalakuláson megy keresztül. Nagyon érdekes kísérletet végeztek egy amerikai intézetben, ahol a száj felszínéről, a bőréről, a száj nyálkahártyájáról, spatulával lekapartak egy pár sejtet, amit betettek egy kémcsőbe, és abba egy tápoldat volt, hogy a sejtek ne pusztuljanak el, tovább éljenek. Arra kérték az illetőt, hogy fogja meg a kezébe ezt a kémcsövet, tartsa így, és gondoljon rossz dolgokra, szidalmazzon valamit. És ennek a hatására a kémcsőben lévő sejtek génjei átalakultak, rosszindulatú átalakulásba mentek. És amikor arra kérték, hogy akkor most dicsérje, mondjon jót, gondoljon jóra, akkor ennek megfelelő átalakulások jöttek létre. Tehát a testemen kívül lévő sejtjeimet is tudom a gondolataimmal befolyásolni. Hát akkor a sejtjeimet, amelyek a testemen belül vannak, miért ne tudnám befolyásolni? Tehát nem mindegy az, hogy miket ejtek ki a számon, milyen gondolataim vannak, milyen gondolatok cikáznak bennem állandóan. Amit kiejtek a számon, az rezeg már, az a hangrezgését hozza. Ezt a rezgést a szervezetem átveszi. És ez a rezgés, ez nem biztos, hogy jót tesz a sejtjeimnek. Emotóvizsgálatai óta tudjuk azt, hogy a gondolatoknak, a leírt gondolatoknak milyen hatása van például a víz szerkezetére. Egyszerűen hihetetlen. És ha ő ezt élettelen vízen, egy üvegbe lévő vízen, amire ráírja, hogy szeretet, és utána lefagyasztja benne lévő vizet, és gyönyörű, szimmetriás kristály lesz belőle, és ha azt írja, hogy bosszú, harag, akkor rendezetlen, amorf kristályok jönnek létre. Hát ez a szervezetünkben mindennaposan így van. Ha én állandóan rosszat kívánok valakinek, akkor magamat mérgezem vele, és a szervezetem jelzi majd vissza egy idő után bizonyos betegség formájában, ami nem biztos, hogy szerencsés lesz.
Érdekes volt. Folytassuk szerintem jövő héten. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Guzeo András ideggyógyásszal, pszichiáterrel beszélgettem.